vagy frusztrált 2 napja?
Azért, mert 2 napja, az 27-e elmentünk túrázni, újra vettük a kék túrás cipőnket, és én úgy voltam vele, hogy kicsit most így az órámat kímélve a mellkaspánttal fogom rögzíteni a pulzusomat. A mellkaspánt amúgy is pontosabb, kevesebb energiát fogyaszt, mint az Apple Watch, és akkor, hogy egész nap túrázunk, akkor ez nekem így jó lesz. A gond az, hogy a Komoot, az alkalmazás, amivel ugye a túrázásaimat szoktam valahogyan rögzíteni, meg tervezni, meg ilyesmi, az nem tud a mellkaspántból se, meg az Apple Watchból se semmilyen ilyen heart rate információt gyűjteni, vagyis ő egy ilyen fiktív valamit számol a betett energiának, ami nem biztos, hogy pontos. Úgyhogy ezért csináltam régebben azt, hogy a Komooton ment így az útvonaltervezés, meg az ilyesmi, meg az éppen hol tartunk, hol a geoláda, meg ilyenek, tehát ezek a point of interestek, és maga az activity tracking, tehát az aktivitásomnak a mérése, az meg az Apple Watch-nak a beépített workout cuccába ment. Viszont ugye a másik oldal az, hogy én szeretem azt úgy a közben, hogyha lássam, hogy hol tartunk, milyen sebességgel megyünk, és ezt leginkább azért akartam, hogy ez látható legyen, vagy látszódjon, mert hát ilyen fix időpontjaink voltak a visszautazáshoz, tehát volt 15:41-kor egy busz, meg 17:41-kor egy busz, és a 30 plusz fokban menetelés után nem mindegy, hogy melyik busznál vagy buszra kell várni, tehát jó lett volna, hogyha elérjük mondjuk a 15:41-est, és akkor így, tehát vagy igazából nem is az, hogy elérjük, hanem ha nem érünk oda 15:41-eshez, akkor ne hajtsuk meg magunkat, hanem akkor tényleg az a többször megállunk fotózni, stb. Viszont, hogyha ilyen 1-2 percen múlna az odaérkezés, akkor meg úgy húzzunk bele. Na mindegy, ezt látni akartam, de valami a Komoot az nem teszi úgy ki a watchface-re a megfelelő információt, vagy nem tudom, valahogy nem tetszett, és elindítottam a workoutot is, ahogy szoktam régebben. Tehát igazából az volt a beállítás, hogy az Apple Watch méri a pulzust, megtett energiát, blablabla, bla, bla, és ment a hát leendő fitness alkalmazásba, most még activity-be. A Komoot az meg igazából csak egy ilyen tervező, tehát az megtervezi az útvonalat, meg ilyeneket, viszont ő nem ad ilyen aktivitást a health-be. Magyarul ez úgy néz neki, hogy ő nem írja bele azt, hogy ő mennyit számolt távol, stb., és amikor te megnézed utólag a workout bejegyzésédet, akkor nem látsz két bejegyzést, hanem egyet látsz, amit az Apple Watch beleírt. Na, most viszont kettő került bele, mert addig kísérleteztem, amíg mind a kettő beleírta, és úgy voltam vele, hogy hát egyiket kitörlöm, mert hát ne legyen duplán, hiszen nem akarok csalni, amúgy is majdnem 300%-os teljesítményt csináltam, úgyhogy azt hiszem 1030 kalóriát kellett volna égesek a napi célhoz, tehát 3000 valamennyi fölött voltam, de az egyiket, akit fogtam és kitöltem. Aztán én napközben, vagy hát így az este folyamán nézegettem az Apple Watch-omat, és látom, hogy hát ahhoz képest, hogy a workoutom az 300 valahány százalékos, sőt, francokat, sokkal több, tehát a 30 perc helyett 330 valahány percet edzettem, úgymond, meg az állási cél is minden, tehát minden megvan. Az activity, ami a kalóriákat számolja, az ilyen, mit tudom én, 50%-nál tart, tehát hogy hiányzik olyan 2500 kalória. Úgy voltam vele, hogy jó, hát bugzik az Apple, szóval Apple, ez van, majd helyre jön. És hát így ezt így el is könyveltem magamba, hogy majd helyre jön, és nyugóra tértem egészen máig, amikor így jött a heti riportom, hogy melyik napokon hogy teljesítettem az elmúlt héten a céljaimat, és hát a szombati napban egy büdös nagy 50% van, ami azt is jelenti, hogy az a virtuális plecsnim, amit én 150 napja gyűjtök, tehát minden, most az legutóbbi rekordom az 150 nap volt ahhoz, hogy minden nap teljesüljön a move goalom. Tehát ez azt mutatja nekem, hogy 5 hónapja rettenetesen aktív vagyok, és mindig megvan az edzés célom, meg egyebek. Na most ezt így 150 nap után megtörtem azzal, hogy kitöröltem egy bejegyzést a health adatokból, és úgy vette, hogy hát akkor, öcsém, te nem edzettél eleget, mert hogy én kitöröltem az adatokat, és ezáltal így lenulláztam ezt a rekordot. Ma beszéltem Arnolddal, a Arnold Punjabival, az indiai Apple supporttól, hogy hogyan lehetne, és az első mondata az volt, hogy Dear Antenna, no worries. Ó, oh, mondom, jól van. Tehát ha no worries van, akkor biztos, hogy itt nem jutunk előre. Tehát minden bal sikerem a supporttól az így indult, hogy no worries. Tehát amikor így leírja valaki, akkor tudja, hogy elkapáltam magam. Ellentétben egy aukciós oldalal, ahol leírtam, hogy a 8000 forintos aukciót, amit én vagy licitet, amit szerettem volna leadni, leadtam 80000 forintot. És ott jeleztem, hogy szeretném az utolsó licitemet törölni, mert hogy nem szeretnék egy kb. 10000 forintot, igen, egy 10000-es eszközre 80000-et kifizetni. Ott azonnal írták, hogy természetesen töröltük, pont. Igen, úgyhogy Arnold sajnos nem sikerült megoldani ezt a problémát, mondta, hogy fogni fogja a kezem, és együtt végigmegyünk ezen az úton, aminek a végén mindketten mosolyogni fogunk. Hát én nem mosolyogtam, de nem is érzem úgy, hogy tehát, hogy mondjam, nem sok esélyt láttam volna rá, hiszen bár lehet kézzel egyébként adatokat felvinni Health alkalmazásba, viszont az nem szinkronizálja át olyan módon, hogy mondjuk a badge-ek azok újrai legyenek tőle. Úgyhogy, hát tudom, hogy kicsit így szánalmas, de ezt leírtam Arnoldnak is, hogy tudom, hogy silly ez az ötlet, hogy miért hajtok egy olyan virtuális animált ikonra, de nem tudom, valahogy ez így jó volt a tudat, hogy mindig megvan, és mindig növelem egy nappal a rekordomat. Hát most kezdhetem előről, úgyhogy a következő 5-6 hónapom erre fog rámenni, hogy továbbra is minden nap meglegyen az aktivitásom. Csak tudjátok, ez olyan volt, hogy ahogy egy lustább nap, tegnap is egy lustább nap volt, megtűzdelve minden egyébbel, és akkor így néztem az órát, hogy basszus, még hiányzik, mit tudom én, 200 kalória, most megtehetném azt, hogy legyintek, viszont mivel nem akartam elveszíteni a badge-et, ezért lementem sétálni még egy 20 percet, 30 percet, hogy meglegyen a célom, és így, hát most meg ilyen üresség van az életemben, hogy hát de most minek? Tehát ma is hiányzik, mit tudom én, most ránézve, hát még a fele hiányzik, és úgy valahogy leszorom, tehát hogy akkor dögöljön meg ott, ahol van. Úgyhogy így kicsit így megtört ez a dolog.
Én nem tudok ilyen fiatalos sportos dolgokról beszámolni. Én szombaton sikerült haladnom végre a lakóautóval. Befejeztem a vízrendszernek a átnézését, meg kijavítását, tehát azért egy 20 éves autóba ilyen gumitömítéseket, meg ilyesmiket cserélni kellett, tehát az egy házba is előregszik, nem hogy egy olyan autóba, ami folyamatosan izeg, mozog, és ezt sikerült megcsinálni, és úgy tűnik, hogy minden rendben van, és frankóság van, meg lehet kezdeni az utazásokat, és az első útunk az ilyen ottalvós, többnapos, az valószínűleg Szegedre fog vezetni, mert ott lesz idén a főiskolásai folyam találkozónk. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog sikerülni, milyen lesz. Igazából lassan egy hónapja megvan az autó, tök jó lenne már kipróbálni, úgyhogy ez igen, megérte megvásárolni.
Nem csak boltba menni vele.
Ja, nem csak boltba menni vele, így van.
Azért érzem a törődést, hogy elmesélem itt a szívem bajom, és akkor te meg mesélsz egy teljesen mászt, hogy ön vagy nagymamám, tehát hogy kérdezi, hogy vagy. Elkezdem mondani, és a második szavamnál kezdve teljesen másról beszél, mondjuk a szomszéd kutyájának az éppen szőrhullásáról, amit nehéz felsöpörni, és a szél, amikor kinyitja az ajtót, mindig besöpfi hozzá, és hogy ez mennyire idegesíti, és ő amúgy allergiás a szőre, de soha, tehát hogy a nem mutatják ki, mert ezt nem lehet kimutatni, de ő amúgy allergiás, mert ez hogy jön, érted, hogy amikor a fenti szomszéd kirázza a pokrócát, amin a kutya szokott aludni, neki csuka van az ablak, de beszűrődik, mert benne van a levegőben, és mondta a Marika is, tudod, az, aki ott lakik lent a második utcában, nem azon az oldalon, hanem a másikon, tudod, a kéménynél a múltkor kigyulladt valami, mert hogy ugye ezeket a kéményeket is nem tisztítják, mert hogy neki volt egy kéményseprő ismerőse amúgy, de az valahogy másképp dolgozott, mert ott nem gyulladt ki kémény, amikor ő söpörte a kéményt, úgyhogy valószínűleg nincs rendesen kisöpörve, meg hogy van ez a kedvenc cukorkám, tudod, a kéményseprő jut eszembe, ez a Negro, hát most mi van, érted, a hírekben is azt hallom, hogy folyamatosan megy a balhé. Amúgy hogy vagy? Ja, de igen, most, és most, a busz is, érted, hogy jön?
De most mit mondjak az Apple Watch-os nyomorodra? Jaj, antennácska, megsimogatom a buksidat. De én úgy is tudom, hogy most felbaszod rajta magadat, aztán egy hét múlva meg úgy fogod tolni a sportot, mint hogyha nem lenne holnap, hogy újra összeszedjed, sőt, nem az, hogy összeszedjed, hanem hogy megdöntsed ezt a eddigi 150 napos aktivitásodat. És fogod folytatni.
Fogom tolni, mert nagyon büszkén tapasztaltam pénteken, hogy megvolt végre az első új edzésformámban az első olyan alkalom, amikor futásnak lehetett nevezni azt, amit csináltam. Na, ugye van egy ilyen szabály, hogy 7.30 alatt, vagy hát 7.30 fölötti idő az nem számít futásnak, és én elmentem a szigetre futni, ami egy külön procedúra, tehát hogy ez nem egy ilyen gyorsan leugrok és futok, hanem ott oda kell érni, futni kell, utána meg vissza kell érni. Ugye ezt megelőzi előtte, amit sok helyen olvastam interneteken meg mindenhol, hogy a futás az felgyorsítja az emésztést és a bélmozgást, tehát futás előtt érdemes vécére menni, mert ha nem, akkor ott fosod össze magad a futópályán.
Jaj, a futáshoz már ne vidd magaddal.
De nem te voltál az a férfi, aki mesztelenül szaladt a Margit szigeten? Én csak a hírekbe olvastam.
Nem. Viszont odafele úton úgy voltam vele, hogy kitoltam mindent, és amikor felültem a 4-es 6-osra, hogy két megálló után leszálljak és futni kezdjek, akkor ugye elkezdett esni az eső. De hát ott elküldtem mindent az anyjába, hogy nem érdekel, tehát ha már sikerült kiszaladnom magam reggel korán, akkor én ezt az egy órát lefutom. Úgyhogy lefutottam egy órát, és hát képzeljétek, mivel találkoztam, tehát a kb. 200. méternél így a távolban, ugye ez egy nyílt, tök egyenes futópályarész, ott felcsillant valami ismerős, és abszolút motivált, hogy a legszebb formámat hozzam, egy Peak Design táska, és a tulajdonosa, aki egy hatalmas fényképezőgépet objektívvel tartott, egy Peak Design slide-on, úgyhogy amikor elkocogtam mellett, akkor oda mosolyogtam, hogy tök jó a táskád, és így nem igazán értette. Hát épp valami futócsávot fotóztak drónnal, meg mindennel, úgyhogy tök érdekes volt. De ami Margit-szigeten tök jó ám futni. Tehát ez a nagy-nagy pálya, nincs az, hogy folyamatosan le kell lassulni, hanem tudsz saját tempódba végigmenni, sok ivókút van, sok mosdó van a futópálya mellett, úgyhogy teljesen jó. Csak hát oda jutni, meg visszajutni kicsit nehézkes, mondjuk főleg nektek.
Ja.
Nekem kimondottam, mert a Margit-sziget az 65 kilométer. Nem annyira kényelmes, de Fehérváron, ott, ahol lakom, attól nem messze, őszre lesz kész egy rekordtános futópálya, ilyen egy kilométeres futókörrel. Mondjuk semmilyen szinten nem érdekel, szóval csak lesz.
És akkor kérdezik, van.
Így van, akkor tudom azt mondani. Nem, hogyha Antenna jön hozzánk vendégségbe, és szeretne elmenni futni, akkor el fog tudni menni futni. Nem lesz ilyen hátránya, hogy nincs a közelben rekordtános futópálya.
Hát én nagyon számítottam arra egyébként, hogy a gyaloglási képességemet és a túra képességemet sokban javítja a futás, tehát mind a lábamnak a teherbírását, vagy hát ilyen fájdalom küszöbét kitolja, mind a többi testfészemét. Hát ugye tegnap előtt, mikor szombaton voltunk túrázni, és még mai napig fáj a seggem, tehát hogy nem igazán segített a futás abban, hogy a nem tudom, 5-600 méteres kezdő emelkedőt azt kényelmesen megtegyem, majd amikor itthon így végre lezuhanyozva és bekávézva, be mindenezve nézegetem az Instagramot, az egyik ismerősöm posztolt, hogy hát ők lenyomtak abban az időben, amíg én a 17 kilométeres túrát szenvedtem végig, én 45 kilométert mentek plusz geocache-sel meg mindennel, és akkor egy kicsit elkezdett tikkelni a szemem, hogy jó, de hát biztos az Alföldön, tehát hagyjuk már. Aztán megnéztem azt a távot a kék túrán, amit ők mentek, és hát nem. Tehát, hogyha nekünk volt összesen egy ilyen 500 méteres szintkülönbség, az övékén ilyen 1007-1008, úgyhogy átértékeltem magamba ezt az élményt.
Kollégám jön be reggel sántikálva dolgozni, és mondom, kérdezte, merre voltál? Szabin voltál, nem pihentél? Hát elment, megcsinálta a Dél-Dunántúli kéken, 3 nap alatt 100 kilométer gyalogolt, de a negyediken már nem volt kedve elindulni, azért hazajött inkább.
Negyediken már nem volt lába.
Hát köbölje, azt mondta, hogy ugyanazt a cipőt, ugyanazt a zoknit vette föl, amit szokott, és most romossá, vízhólyagossá, vérhólyagossá törte a cipőzokni kombináció a lábát, pedig azt mondja, hogy volt már rajta ugyanilyen hőségben, meg minden, és abszolút nem érti, hogy mi történt, pedig egy aktív, gyakorlott túrázó, sokat megy, és kérdeztem tőle, hogy egy bármi tippje van, azt mondja, semmi nincsen egyelőre, örül, hogy rá tud állni a talpára. Antenna, neked bevált az a zoknicipő kombó végül, amit vettél?
Hát amikor vettem, akkor azt hiszem igen, vagy azt hittem igen, de most így visszagondolva, vagy hát a hosszú túra kihagyás után, és a Skechers világát megismerve, rájöttem, hogy az a bakancs, amin van, az nagyon nem kényelmes. Tehát ahogy belebújtam, éreztem, hogy itt egy picit nyom, kicsit szűkebb, nem úgy tartja a lába, mit tudom én. Úgyhogy valószínűleg majd a következő túra előtt egy valamilyen bakancsvásárlás lesz, vagy hát attól függ, vagy bakancsot, azt üzem ki magamnak, hogy vagy bakancsot veszek, vagy egy új fényképezőgépet, és mivel azt beszéltük itthon, hogy a közeljövőben, tehát egy-két hétben nem megyünk túrázni, ezért le is licitáltam egy fényképezőgépet, viszont az utolsó 12 másodpercben rám licitáltak, és elvitték előlem. Hát nem voltam túl boldog, bár mondjuk megszoktam az eBay-nek ezt a viselkedését, hogy senki nem nézett rá egész addig, senkit nem érdekelt, de abban a másodpercben pont azt kellett. Azért lett volna jó ajánlat, mert jött volna hozzá három objektív, ráadásul abból egy olyan, ami nekem nagyon, nagyon hiányzik, illetve két vakú is, de hát meg szűrök, meg minden, de hát ez van majd a következő.
De igen, az ilyen aukciós oldalak a Vatera jutott eszembe erről, mert én egyébként eBay-en még soha nem aukcióztam, még soha nem licitáltam semmire, de régen Vaterán még elég sokat, amikor még lemezes játékok pörögtek az Xboxban. De ahogy mondod, ez szerintem így elvesztette ezt az aukciós jellegét, mert nyitva van 30 vagy 40 napig, vagy ki tudja meddig egy ilyen hirdetés, és nyilván mindenki megvárja az utolsó pillanatot, hiszen addig nem nyomjuk fel az árat, illetve ugye ott vannak ezek az ilyen automatikus licitek. Tehát tudod, beállítasz plafont, és akkor ő szépen magától rálicitál. Szerintem az ilyen utolsó másodpercesekben mindig ez történik, hogy az algoritmus szépen odarakja azt, aki a legjobb beállításokat tette, csak így meg nincs értelme ott tartani szerintem a terméket 30 napig, nem?
Hát ez a bajom nekem is, hogy nekem instant kellett volna, vagy nem azt, hogy instant, de mit tudom én, még volt 2-3 nap, akkor megfigyeltem, és utolsó nap, mit tudom én, utolsó 6 órájába tettem egy licitet, és valószínűleg valaki tett egy másikat, amivel egy olyan felső határértéket beállítva, ugye ez mindig automatikusan lépteti X idők vagy X összegenként, hogyha valaki felülicitálja. Tehát mondjuk én licitálok plusz $5, akkor ő neki automatikusan a felső megadott limitig licitál följebb. De itt a gond az, hogy én közben vezettem, és nem tudtam egy új felső limitet beállítani magamnál. Meg a másik, hogy ott már olyan áron ment el, amire azt mondtam, hogy ez nekem már nem éri meg. Tehát amikor beszálltam a buliba, akkor volt 29 ezer valamennyi, és 64 év ment el. Tehát hogy én 50 fölé nem akartam menni ezzel a szettel. Tehát hogy annyit viszont már nem ért volna meg nekem. Még úgyse, hogy mondjuk itthon 100 körül van ugyanez a gép.
És folytatod a keresést? Mármint akarsz ilyen fényképezőgépet venni ténylegesen, vagy csak egy ilyen hirtelen vásárlási láz volt? Mert ugye, hogyha jól számolom, akkor van 3 analóg kamerád, ugye?
2. Illetve hát 3, de abból max 2-t használok.
És most ugye megszerelted az egyik objektívet is, amire gondolom szükséged volt. Így a 2 kamera, jó objektívek. Mi motivál arra, hogy vegyél egy új kamerát, és hozzá 3 darab objektívet, meg vakukat?
Hát figyelj, az objektívek, amiket adtak volna hozzá, az eladás. Tehát, hogy azt eladtam volna. Mert hogy olyan lefedettségem már van. Tehát azok a zoom, illetve prime objektívek, azok megvannak. Egy lett volna belőle, ami nagyon, nagyon hiányzik. Az a Pentaxnak a, hát az internet szerint legendás 50-ese, ami egy nagyon-nagyon jó és éles objektívnek tűnik így a Arhához képest. A többit eladtam volna, tehát hogy igazából nekem ez a Pentax gép egy objektívvel lett volna az érték, tehát ilyeneket nézegetek. A minden más, tehát vakuktól, a vaku az igazából azért kezd el mozgatni, mert szeretnék ebbe az irányba kicsit kacsingatni, hogyha lehet, illetve hogyha van lehetőségem, hogy vakuzást megnézni, hogy azzal, hogy lehet fényt állítgatni, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mély gödör, amiben nem biztos, hogy analóggal akarok beszállni. Tehát, hogy itt azért megvan bennem egy olyan fejvakarás, hogy nem biztos, hogy nekem ezzel kéne itt elkezdeni a vakus életemet, mert azért sok filmet el lehet cseszni azzal, hogy hát fogalmas sincs, hogy működik a vaku, mert tudom, hogy működik, de nem tudom, hogy viselkedne mondjuk, és ami miatt kell, vagy hát nem is az, hogy kell, mert ezt a kérdést sokszor megkapom, hogy miért van erre szükségem. És igazából azért van erre szükségem, mert nincs erre szükségem, de van erre szükségem. Tehát, hogy az analóg, a manuális gépemet szeretném egy kicsit pontosítani, tehát egy pontosabb géppel fotózni, mert van egy olyan érzésem, hogy néha nem teljesen olyan a fénymérője, mint én azt szeretném. Tehát, hogy a mondjuk úgy, hogy 3-4 fényértéket is hát csal, vagy nem csal, vagy téved, és nem tudom, hogy mi téved. A telefonom téved, meg azokon az alkalmazások, vagy a fényképezőgép. És amikor benn van egy olyan film a gépbe, amit nem szeretnék elszúrni, akkor nem szeretnék rossz fénybeállításokkal fotózni. Na most sikerült azért elszúrnom egy ektárfilmet, hát nullás lett, ami azt jelenti, hogy nagyon szép képeket csináltam, csak mindegyik fekete. És ez az új stílus irányzatom, hogy fekete képeket csinálok. Magyarul nem volt rendesen befűzve a gépbe, és visszatekertem pedig. Tehát kimentem a szigetre a slinggel, és volt benne két objektív, egy zoom, egy 28-80 talán, meg a 135-ös, és hát leülve a padról olyan gyönyörű képeket tudtam csinálni, mert olyan gyönyörű kompozícióknak tűntek, és valószínűleg így a színek miatt szép képek is lettek volna, mert ott középen, a sziget középén van egy ilyen hát egy nagy zöld rét, és körbe gyönyörű virágokkal, tehát hogy mit tudom én, jógázó gyerekekkel, meg ilyesmi, tehát hogy tök jó elképzelések születtek a fejemben, aztán nem tudom, hogy ez hogy nézett volna ki a képen, tehát nyilván a fejemben jól nézett ki, aztán hogy megláttuk volna, hogy néz ki, és ez volt az a film, amit még nálatok fűztem be, Bence, a legutóbbi főzőcskézésünknél, és ott fotóztam a gyíkot is, mármint, hogy azt a négy lábú állatot, meg csomó minden mást, és nem tudom, valahol valamikor benyomódott ez a kioldó gomb, és valószínűleg visszatekehődött, vagy nem tudom, nem húzta a filmet, és kész, tehát nulla lett, úgyhogy így, ja, hát ez ilyen, tehát boldogan adtam le az F8-ba, hogy na, akkor lássuk, mi lesz belőle, és így másnap írtak, hogy hát, ez üres, hát jó, akkor baszodjak meg.
Ennyi. Akkor neked így az mondtad, hogy most nem mentek ugye jó pár hétig sehová, akkor neked így a következő időszak az ilyen full street fotó lesz, gondolom én?
Nem mondanám, mert hogy hát most a Vivitárral is, amikor kin voltunk, vagy a Provia filmmel, akkor is természetesen igyekeztem olyan képeket lőni, ami sokszínű, és én az utcán sajnálnám ezeket a diákat ellőni tök őszintén, mert hogy az utcán főleg egy manuális géppel az vagy jó, vagy nem. Tehát, hogy meg főleg ugye egy ilyen kényes filmnél nem, én ahhoz nem vagyok elég tökös, hogy órákon át komponáljak, és akkor egyszer csak klik, hanem ott inkább a felkapom is lövök, hogyha olyan a szituáció. Erre sajnálnám. Tehát nekem az analóg fotózásban a teljesen manuális gép az nem arról szól, hogy street fotó, hanem ott igyekszem komponálni, hosszan komponálni és ilyesmi, és nem vagyok elég bátor ahhoz, hogy egy utcán az ember arcába fotózva hosszan komponáljak. Volt olyan is, tehát volt olyan szituáció is, és talán ezt a Proviával, hát remélem a Proviával csináltam már, és nem az Ektárral, amikor ilyen nagyon érdekes szögben esett a nap, és másik oldalról meg hatalmas esőfelhők. Tehát, hogy egy ilyen szegletbe volt bevilágítva a kedvenc ilyen fotós helyem, ez a Parlament környékén, ott a gyönyörűsága villamos, ahogy megy, és ott mindenféle színeket rak össze, illetve hát elég érdekes kontrasztos képek sikerülhetnek, és pont jött egy olyan, hogy egy sárga esőkabátos gyerek, meg mellette az anyukájának piros esernyő, és a sárga villamos, és nem tudom, hogy ez milyen géppel készült, vagy melyik filmmel készült végül. Tehát ott azon a helyen merek hosszan komponálni, de mondjuk nem biztos, hogy csak itt akarok fotózni, tehát az elég egy síkú lenne, hogyha mindig ott fotóznék. Viszont én tervezem, hogy kijárkálok, tehát amikor van időm, akkor kijárkálok, és ezt a tekercset elfotózom, és utána beteszek valami kisebb, lazítósabbat. De ugye még mindig nem adtam indokot, hogy miért akarok egy másik fényképezőgépet. Leginkább azért, mert az objektív parkom az megmaradna, tehát ugyanúgy Pentax K-bajonettes gépet vennék, mint amilyen objektívem jelenleg vannak, és valahogy jobban bízom egy olyan gépben, aminek van neve, mint egy olyan gépben, ahol már második filmemet cseszem el, illetve ahol voltak fényfoltok, meg ahol voltak hibák. Tehát, hogy nem biztos, hogy a gép hibája volt az, hogy két tekercset elcseszintettem, de azért jobban bíznék egy olyan gépben, ami legendásan egy jó gép, illetve a méretei, tehát hogy a Viviter ez nem egy kis gép, súlyát tekintve se, illetve a nagyságát tekintve se, tekintve, hogy ha most azt nézem, hogy a két objektív és a gép az kb. Így 2 kiló. Na most ezt kiránduláson nem olyan jó cipelni, tehát hogy majdnem nehezebb volt a fotós felszerelésem, idézőjelbe felszerelés, mint a teljes vizes palackom, meg a hátizsákom, meg a szendvicsek, meg minden, és azért ez az erdőben nem olyan kényelmes.
Én bevallom férfiasan, én rohadtul unom ezt az analóg fotózás témát, mert annyira nem tudom magamévá tenni az egészet. Lehet, hogy azért, mert nem értek a technológiai részletéhez, ugye, hogy ilyen blendéket állítani, izókat, stb. Ez, én úgy tudom elképzelni, hogy ez valakinek akkor lesz izgalmas, meg érdekes, hogyha érti is a mögöttes részt. Szóval, hogy tudja, hogy amit csinál, azt miért csinálja. Egy ilyen koca fotósnak, mint én, aki megnyomja a gombot full automatába, majdnem. Én egyszerűen nem tudom feldolgozni azt, hogy miért jó szenvedni.
Ezen könnyen segíthetünk egyébként, van hozzá tök jó könyvem. Nemrég érkezett meg, jó sokat vártam rá, mert nincs magyar kiadása. Ez analóg fotografi, végtelenül egyszerű címmel megjelent könyv. Szóval angol nyelvű, és talán a Book Depository-ról rendeltem. 3 vagy 4 hét is volt, mire idejött, vagy ideért, és ez pontosan erről szól a könyv, amit te mondasz, Bence. Így az alcíme is, Reference Manual for Shooting Film, tehát ebbe nincsen szó kép alkotásról, meg kompozícióról, meg színekről, meg ilyenekről, hanem nem tudom, itt 200 oldalon keresztül az analóg fotózás technológiai, technikai oldalát mutatja be. Zseniálisan. Tehát tök jó egyszerű angol nyelvezete van, tehát tök jól megérteni. Illetve a készítője ilyen használati útmutatók stílusában készítette el. Tehát az egész könyv olyan, mintha valamelyik fényképezőgépnek a használati útmutatóját lapoznád, de nyilván általánosságban beszél gépekről, és pont amiket hoztál példának, itt van a blende működés, a zár működés. Például a blendével kapcsolatban végre megtudtam, meg megtanultam, hogy mit jelent az F, és miért pont F, és miért pont tört szám, vagyis ugye F per 2 például. Van benne szó a filmekről, a különbségekről a különböző géptípusok között, például ugye az SLR-ek, meg a rangefinderek, tehát a távmérősök. Nagyon jó, nagyon jó. Egyébként nagyon borsos az ára is, tehát ennyit én még nem hiszem, hogy fizettem könyvér, de azt mondom, hogy megérte. Az az igazság, hogy ahhoz nem nagyon sokat adott hozzá, hogy kezelek egy fényképezőgépet, mert nagyjából eddig is tudtam, csak egy tök jó keretbe teszi, illetve ha valami érdekel, valaminek jobban utána akarsz menni, akkor fellapozod, és azt az egy témát átnézed, átnyálazod. Például én mindig összekeverem a különböző filmtípusoknak a nevét. Ugye a pozitív meg negatív film, aztán ugye van a 120 meg 35, meg mik vannak még, ugye diafilmként is emlegetik a negatív filmet, meg slide film, tehát többféle nevük van, és én ezt mindig keverem. És ehhez is csak felcsapom a könyvet annál a fejezetnél, és akkor szépen már tudom, amit szeretnék. Meg tök jó technikák vannak benne fénymérésre. Például, amit ugye Antenna is említett, hogy sokszor ugye rosszul mér a gép. Ilyen módszertanok le vannak írva, hogy akár fénymérő nélkül is, csupán szemet meg matematikát használva, hogy lehet jó közelítő pontossággal fényt mérni. Úgyhogy én tök tudom javasolni, kölcsönadom szívesen, mert ennyiért szerintem ne vegyétek meg. Ha esetleg itthon elérhető lenne, akkor támogatnám, de szerintem azért borsos az ára.
És amikor ugye voltatok most üdülni, vagy Antenna, mondjad, ha olyat akarsz.
Az lenne a kérdésem nekem, hogy az analóg fényképezésben te hogy fotózol? Tehát, hogy mint a digitálisnál, hogy valamilyen pozíciónál rázumol, vagy nem rázumol, az ráfókuszálsz, utána meg újra komponálsz és ott sütöd el, vagy ahova mutat a célkereszt idézőjelben, ott lősz?
Hát én pont, hogy a digitálisnál nem használom, hiszen a digitálisnál ugye rengeteg fókuszpontja van, tehát nem kell ezt a régi megoldást használni, hogy középen fókuszálok és utána komponálok, bár igazából az eszköz függő, attól függ, hogy melyik digitális fényképezőt használom, meg milyen beállításokkal. A Rikon például nekem mindig a középső fókuszpont van, mert ugye ezt használom jellemzően street fotóra, és ott ezzel a leggyorsabb. De a Fujinél mindig kiválasztom a fókuszpontot, és előbb komponálok, és utána fókuszálok. Analógon megint csak máshogy, ott muszáj középen fókuszálnom, mert ugye középen van a prizma. Tehát én csak a középső kis karikában látom, hogy élesse a kép. Úgyhogy ott fordítva, először beállítom a fókuszt, meg a rekeszt, és utána komponálok.
Ez a kérdés azért jön, mert nem teljesen tudom, hogy a fénymérés viszont az hol történik. Mármint úgy értem, hogy a középre méri, tehát spot mérése van, vagy átlag, és ami bejön a lencsin át, ugye teljes értéket néz.
Hát ezt fényképezőgép függő, de szinte biztos, hogy ilyen középre súlyozott, úgyhogy valószínűleg középen mér fényt. Ezt egyébként nagyon könnyen meg lehet nézni. Fogsz egy kék eget, meg mellette egy fát, és a nézed, vagy van benne egy mutató, nem, ami méri a fényt, gondolom. Tehát mutatja.
Nem, nekem egy ilyen, nem, hát az úgy könnyű lenne, hanem egy olyan van, hogy zöld, hogyha jók vagyunk, felfelé piros, vagy meg lefelé piros, hogyha fölfelé vagy lefelé kell menni.
Én csak annyit akartam mondani, hogy a közepét, tehát a keresőnek a közepét ráviszed nyilván a sötét fás részre, meg a világos égre, meg a kettő közé, és akkor mozgatod, tudod figyelni, hogy hova ugrik, és ebből úgy nagyjából kikövetkeztethető, hogy hogyan mér. De ha rákeresel, biztos ilyen kamerapédia, meg wikipédiákon leírják, de szerintem jellemzően ilyen középre súlyozott.
Ez is adhatja a pontotlanságát az analóg és az, vagy nem a pontotlanság, hanem a különbséget az iPhone app és az analóg fényképezőgép között, mert szerintem az app az meg pontra fókuszál.
Hát ha már ilyen technikaiban belementünk, akkor ugye azért a fénymérés ugye a fekete-fehér és a köztelévő tónusokkal dolgozik, tehát ugye a fénymérés nem színesen történik, hanem ugye fekete-fehérben, és ugye nem tudom, mi ennek most hirtelen a neve, tehát ugye a középső szürke tartományt, ugye ezt azt hiszem 18% szürkének szokták hívni, tehát azt próbálja meg beállítani. De főleg az analóg fotózásnál ugye baromira nehéz, mert ha például ráviszed egy teljesen fehér lapra a fénymérődet, akkor ő úgy fogja beállítani a fényt, hogy az a fehér lap 18% szürke legyen. Tehát nem fehér. És ugye ilyen szempontból ott kell lenned agyban, hogy nyilván látod a témát, látod a színeit, és oda mérsz fényt, amit szeretnéd, hogy ez a mid-tone, tehát hogy a szürke legyen. Ugye ez jellemzően egy napos időben a zöld fű. Tehát általában érdemes azt csinálni, hogyha nyilván természetben fotózol, hogy tisztán a zöld fűre mérsz, mert ez azt jelenti, hogy a képeden a zöld fű lesz a szürke, és ami 2-3 értékkel feljebb van, az lesz a fehér. Ez a textúrát fehérnek hívják, tehát hogy nem hófehér, vakítófehér, hanem még látsz benne textúrákat, és ugyanez van lefele is 2-3 fényértékkel, lejjebb pedig ugye még a fekete, ami azért tartalmaz információt is, tehát nem a teljes fekete. De szerintem ebben most így nagyon belementünk.
Nem baj, hogy belementél, legalább tanultam ma is valamit. Talán van is egy ilyen indexes, hogy ma is tanultam valamit, vagy valami ilyen.
De aztán lehet, hogy hülyeséget mondok, de én most így értelmeztem a tanultakat, meg nyilván az analóg fotózás őskorában, tehát amikor tényleg nem volt más eszköz, akkor azért rengeteg technika kialakult a helyes fénymérésre, meg az, hogy hova mér fényt. Ezt gyakorolni, megtanulni kell. Többek között én is ezért vettem könyvet, és egyre több van a listán, azt kell, hogy mondjam, bejönnek. Eddig csak kifejezetten kompozíciókra voltak könyveim, most van egy kifejezetten technikára, mármint, hogy a fényképezőgép technikájára, technológiájára, és most szeretnék vásárolni pár könyvet, ami inkább ilyen inspirációt ad.
Mármint olyan könyvet, amiben nyomtatott fényképek vannak, persze. És akkor nézegeted a fényképeket, és akkor abból inspirálódsz, hogy
így van.
Mi is történhetett ott.
Ami még így megtetszett, ezeket jellemzően ilyen külföldi fotós youtuberektől láttam, hogy analóg fotózásnál reneszánszát érik ezek a zinek. Nem tudom, hogy nektek fiatal zsenge ifjúkoratokból rémlenek-e, akkor az ilyen különböző szubkultúráknak voltak ezek a fanzinjai. Megvan, hogy mik ezek? Ugye a zín az ugye a magazinnak a rövidítése, és nem tudom, ugye a 90-es években volt ez nagy divat, amikor még ugye nem volt elérhető internet, és az ilyen különböző szubkultúrák, tudod, a rapper, hip-hop, rockerek, minden ilyesminek, az, hogy terjedjen az információ, meg a kultúra, saját kultúrájuk, ilyen self-publish, nem tudom, hogy ennek mi a magyar megfelelője, tehát hogy... Tehát ezek nem nyomdában készült kiadványok, hanem otthon fénymásológéppel vágtak össze borítókat, kézzel írt cikkeket, és ebből létrejöttek egy ilyen rövid párlapos kis fanzin, amiket nem tudom, például koncerteken vagy skateboardpályák mellett osztogattak. És így terjedt az információ ugye a szubkultúrán belül, és ahogy észrevettem, ez főleg most így Amerikában az analóg fotósok között is ilyen reneszánszát éli, tehát fotósok maguknak elkészítik ezeket a kiadványokat. Van, aki egyébként teljesen otthon nyomtatóval, és azt sokszorosítja, de van, aki persze ezt nyomdában készíti, és a saját fotós projektjeiket adják ki, self-published. Tényleg nem tudom, hogy mi erre a jó magyar szó.
Szerzői kiadás.
Az, szerzői kiadás. És sokan akár a YouTube csatornájukon behirdetik, hogy nem tudom, akinek kell, az dobjon be 5000 forintot, ennyi az előállítási költsége, és akkor postázza. Tehát ezek ilyen kis számban előállított, nem tudom, 20, 40, 60, 100 példányban előállt kis magazinok. Egy-egy ilyen analóg fotósnak a munkája egy projekt körül. Rengeteg témára lehet ilyet találni, és tele van velük egyébként az internet, meg lehet rendelni a fotóstól, vagy van, aki külön Kickstartert indít rá, és ez mind ilyen inspiráció jelleggel.
És amikor voltatok most hétvégén kirándulni, már alkalmaztad ezeket a fotós könyvbe tanultakat, mert ugye ez a könyv, ez megvan most már lassan egy másfél-két hete neked, emlékeim szerint.
Már hosszabb ideje is.
Csak kussoltál róla.
Igen, így emésztettem, de ahogy az előbb is mondtam, nyilván olyan túl sok újdonságot nem mondott, mert azért a fényképezőgépek működéséről már az elmúlt években csak összeszedtem valamit, csak tényleg adott neki egy keretet, meg megválaszolt pár olyan kérdést, amit tényleg nem kell tudnom. Tehát például azt, hogy a rekesz értékeknél mit jelent az, hogy F8, tudom, hogy mire jó, tehát hogy mit állítok vele, de hogy ez, hogy honnan ered és miért így van jelölve, azt nem kell nekem tudnom a fényképezéshez. Viszont tök jó tudni most már. Viszont még egy dolog a japánok, azt még akartam mondani így a zinekkel kapcsolatban. A japánok ezt nagyon túltolják, mert ők már komplett ilyen több száz oldalas, nagyon prémium minőségben adják ki ezeket a fotó zineket. Biztos, hogy találkoztatok ti is, főleg a specialty kávézókban, meg itt Magyarországon is vannak ezek a szintén ilyen, nem tudom, negyed évente megjelenő magazinok. És ilyen nagyon prémium minőségű papírból vannak.
És nagyon prémium áron is lehet őket megvásárolni.
Van, na hát van, aki, tehát a japánok, ott van egy ilyen street fotó kollektíva, a Void, és ők úristen olyan minőségben, meg akkorában csinálják, meg zseniális képekkel, na, de ez itt is megfizethetetlen, tehát ez is borzasztó drága, főleg mire ide juttatod. Tehát ők már tényleg azért egy komoly magazin minőségére emelték ezt, de az ineknek pont ez a lényege, hogy nagyon kevés alacsony költségből, önköltségből előállított kis egyszerű kiadvány. Egyébként fogalmam sincs már, hogy honnan kanyarodtunk ide az inekhez.
A fotós könyvedről, hogy a fotós társadalomnak voltak ilyen kis magazinjai.
Azt akartam nektek mondani, hogy ugye szeretnék inspirálódni, és bár azért a könyvesboltok tele vannak híres analóg, meg nyilván digitális fotósok könyveivel is, de én szeretnék egy kicsit ebbe is belekóstolni és beszerezni párat. Egy az, hogy lényegesebben olcsóbb hozzájuk jutni, illetve ilyen független amatőr fotósok képeit tartalmazza, és szerintem azok között is rengeteg tehetséges van, aki én képeit nézve így simán profinak, mármint hogy hivatásos fotósnak tekintenék, pedig nem az. Nyilván őt is tudom vele támogatni, hogyha mondjuk, nem tudom, 10 euróért megveszek egy ilyen 50 oldalas kiadványt tőle, meg én tényleg szeretem ezeket a dolgokat így lapozgatni. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy Magyarországon van-e ilyen, mert talán egyszer láttam, hogy a Budapest Street Photo Kollektíva, BPSPC, mint hogyha készülne valami fizikai kiadványjal, de aztán nem találtam róla semmit a weblapjukon se. De ilyenekre kell gondolni, mint amit eredetileg ők is terveztek. Amivel nagyon kacsingatok, viszont ez már tényleg horrorár, itthon egy magyarországi könyvesboltba találtam meg, ott 23.870 forint plusz szállítás. Ez Sebastiano Salgado, azt hiszem, hogy így hívták az úriembert, Genesis néven adott ki egy óriási nagy könyvet, tehát ez van, mint valami Atlasz. Ő egy nagyon híres fekete-fehér természetfotós, vagyis én úgy tudom, hogy eredetileg nem természetfotózással foglalkozott, főleg inkább így a 70-es években meg előtte. Így fotózta a világot, de annak nyilván a negatív oldalát, és egy kicsit depressziós lett, és ő a természetfotózásba menekült, és akkor készítette ezekből a képekből ezt a Genesis című könyvet. Tehát olyan fekete-fehér természetképek vannak benne, hogy így nem hiszed el, és ez mind analóg. Tehát ez mind filmre készült kép.
Kicsit menjünk távolabb a fotózástól, mert Bence már lassan képtelen követni. Én most vezettem nagyon hosszú idő óta megint vézzel, és nem tudom, mikor változott meg, de megkapta azt a feature-t, ami nekem nagyon hiányzott már az autós navigációból, méghozzá ezt a sávváltást mutatva, hogy ha azt mondja, hogy fordulj jobbra, akkor mutatja, hogy melyik sávot válasz.
Legjobb.
Nem tudom, ezt így láttátok-e, de ez az Apple Maps-ben. Néha csak azért váltottam Apple Maps-re, hogy ezek meg legyenek.
Én csak ezért, tudja. Szinte csak ezért használtam Apple Maps-et. Meg nyilván az óra támogatás miatt. Nekem nem is tudom megmagyarázni, hogy miért nincs, de nincs az autóban telefontartó, amit ugye fel tudok úgy tenni, hogy az utat nézve is rá tudjak pillantani. Úgyhogy én a telefont csak leszoktam tenni a sebváltó mellett, van ilyen, tudjátok, ilyen pohártartó. És ugye ez azért tök mélyen van, viszont ha ott van az óra a kezemen, akkor ugye ő rezeg, és ugye a jobbra-balra kanyarodást más rezgéssel mutatja. Ez ugyanaz, mint amikor gyalogolsz, ugye akkor is tök hatékony tud lenni. Én autóban is szoktam így használni, nyilván hanggal mondja, hogy fordulj balra, de az, hogy melyik utcában, azt általában az óra rezgéséből szoktam tudni. Illetve én nagyon szeretem ezt a sáv jelölést, amit viszont én vettem észre most az Apple Maps-en, hogy végre a magyar nyelvet egy kicsit megint csiszolták, mert az utcanevek, ő bemondja az utcaneveket, tehát amikor azt mondja, hogy fordulj jobbra, akkor mellé teszi az utcanevét is, viszont a magyar nyelv sajátosságai miatt nem tudják, vagy az Apple Maps valamiért nem tudja, hogy mondjuk a Petőfi utca az a Petőfi, vagy az Petőfi, ezért szövegesen úgy írja, hogy a zárójel Z, zárójel bezár. És ezt a navigáció felolvasta régen. Nem tudom, hogy találkoztatok-e vele. Mindig így mondta, hogy forduljon a Z Petőfi utcára. És ezt most javították, és minden utcanév elé az A-t mondja. De sokkal jobban hangzik, mint az A-Z.
Én a Waze-nél nem a mostani, a tegnapi frissítése, hanem egyel előzővel került be ez a sávos navigációs jelenség. Én majd a minden nap használom a Waze-t, de a hangját azt nem tudom, milyen Gergő, azt meg ne kérdezz, hogy a Waze-be hogy mondja, mert én szerintem amióta navigációt használok, lenémítva van, mert nem szeretem, mert biztos, hogy hallgatok valamit a kocsiban, ezért nem szeretem, hogyha...
Retro rádiót.
Azt biztos nem. De nem szeretem, hogyha belebeszél a navigáció, ugye, illetve hogyha össze van kötve Bluetooth-szel a kocsival, akkor a navigáció hangját azt ráküldi az autó hangrendszerére, és akkor megszakad az, amit hallgatok. Úgy érzékli az Apple, hogy megszakadt, ezért visszaugrik 5 másodpercet, hogyha jól emlékszem, vagy valami ilyesmi, és akkor onnan kezd, és gondolj bele egy ilyen 5 kanyaros bulinál, 5-ször meghallgatom ugyanazt a részt abból, amit hallgattam. Szóval én ezt minden navinál kikapcsolom a hangot, engem kimondottan zavar.
Nekem nincs Bluetooth a kocsiba, csak CD meg rádió. De egyébként én tényleg retro rádiót hallgatok, sőt, ma meló közben itthon, home office-ba is azt hallgattam, nem tudom, ez most honnan jött. De térképpel kapcsolatban még annyi, hogy nem tudom, bassza meg.
De tök durva, hogy vannak még mindig olyan kicsit a navira visszakanyarodva olyan térkép alkalmazások, amik nem online napra készek, hanem a szoftverben miten megjelenik egyszer, csak hogy térkép frissítés letölthető. És akkor le kell töltened szépen az új térképeket, amik megjelennek. És simán vannak még cégek, akik negyed évente adnak ki új térkép frissítést, vagy fél évente.
Hát ugye az Apple Maps-et ugye sokan szidják, szerintem részben egyébként jogosan is, hogy ilyen poikban nem erős, tehát hogy ugye boltok, üzletek, éttermek, stb. Ugye nekik azért nincs akkora adatbázis, mint például a Google-nek van. Azt hiszem, hogy ezért ilyen third party-kra is támaszkodik, TripAdvisor, Foursquare és hasonlókra. Na most egyébként jött egy frissítés, és Magyarországon is elérhetővé vált az a funkció, hogy Apple Maps-ben ilyen közeli helyeket tudsz keresni, mint a dalban, közeli helyeken, éttermet, kávézót, benzinkutat, stb. Szóval az ilyenekben gyengébb, mint a Google Maps, de én navigációban teljesen tök jól el szoktam vele boldogulni, és ő is a legrövidebb utat találja meg, és időközben akár korrigál is. Ezt mondjuk nem tudom, hogy a Waze magától csinálja-e. Az Apple Maps azt csinálja, hogyha útközben tudomást szerez arról, hogy változott valami, például beállt az autópálya, akkor felajánl egy alternatív útvonalat, de azt neked le kell okéznod. És bemondja, hogy talált egy 5 perccel rövidebb lehetőséget, akarok-e arra menni. Ha nem okézod, de akkor eltűnik, és az eredetit használja.
A víz is csinálja ezt, hogy magától felajánl egy új útvonal lehetőséget, de azt vettem észre, hogy akkor a környéken lévő összes autósnak felajánlja, és ott megyek hazafelé az Andrássy úton, és akkor egyszer csak frissül, hogy az oktogonnál forduljak jobbra, és azt látom, hogy az oktogonnál tele van a jobbra forduló sor, én meg megyek tovább egyenesen az Andrássy, mert a többiek követik a vészt. Megszoptam már néhányszor értelemszerűen, hogy a saját fejem után mentem, és nem a vészt követtem, de sokszor ez van, hogy ez a csorda effekt megvalósul, hogy mindenkit arra küld. Szóval hogy ennyire azért még nem intelligens, hogy figyelje azt, hogy hányan vannak egy adott zónában, már pedig tudja, hogy hányan vannak ott, mert ha valaki engedélyezi a vészbe, illetve úgy tudom, hogy alapba engedélyezve van az, hogy te látható legyél a te mozgásod, és akkor ettől fogva a Navi szoftver is tudja, hogy te merre jársz, hol vagy, ebből csinálja a forgalmi adatokat, így ki tudnál számolni, hogy erre elküldök 10 embert, arra elküldök 20-at. Ebből volt csomó-csomó ilyen lakossági felháborodás is, hogy a Waze beküldte az ilyen kis utcákba a usereket, mert hogy arra rövidebb, és akkor ahol eddig szökő évente elment egy autó, amióta egyre többen kezdtek Waze-t használni, megnövekedett az utcába a forgalom, és le kellett zárni az utcát, mert nem volt arra alkalmas, hogy naponta sok ezer autó keresztül haladjon rajta. De Gergő, pénteken elérted a csúcsot.
Ja, végre elértem a csúcsot. Igen, a kékestetőt. Nem voltam még, vagy ha voltam is, nem emlékszem rá, nem tudom, valami általános iskolás osztálykiránduláson esetleg. Úgyhogy igen, megmásztuk a kékestetőt. Arra elmentünk egy ilyen 2 éjszakás, egynapos üdülésre, hogy Bence szokta mondani, a Mátrába, egészen pontosan Parátsasvárra, egy kastélyszállóba, kis szép kártyakeretet csökkenteni. Tök jó volt, ugye mi azért nem szoktunk több csillagos szállásokat igénybe venni. Jellemzően ilyen túrázás, belföldi kirándulásoknál megelégszünk egy alacsonyabb színvonallal is. Most viszont tök jó volt minden előnyével, meg hát nyilván ezeknek általában az ár az egyetlen hátrányuk, de tényleg egy teljes fullos kiszolgálás reggelivel, ebéddel, vacsorával. Ehhez sem vagyunk szokva, mert jellemzően úgy utazunk, hogy maximum reggelit szoktunk igényelni, a többit azt inkább mi választjuk meg, hogy hol és mit eszünk. Viszont most tök jó tapasztalat volt, jól éreztük magunkat, és igen, a kékestető volt a túra egyik állomása.
Mondtad, hogy vettél fürdőgatyát is, wellnesseltetek végül?
Persze. És nem csúszott le, ha ez érdekel. Hát, jó, de hát ugye tudod rólam, hogy ugye én azért nem vagyok egy úszni tudó ember. A wellness az azért bőven ki tud merülni a jacuzzi, de itt főleg a kültéri, az nagyon jó volt ott a kastélynak a parkjában.
Sokan voltak egyébként a szálláson?
Nem. Mindenhol borzasztó kevesen voltak, aminek rettentően örültünk, és ugye mi gyalog tettük meg az útvonalat fel a kékestetőre, és az is jó volt, hogy igazából ugye jellemzően úgy kirándulnak az emberek, hogy az utolsó lehetséges állomásig, hatörik, ha szakad, de elmennek kocsival, és ugye a kékestető ott a parkoló, tehát magától a kőtől, nem tudom, 60 méterre. Tehát nyilván az emberek többsége a Serpentinen felment kocsival, hogy szelfizzen. Mi ugye lentről felsétáltunk, és nem tudom, talán két párral találkoztunk útközben, akik ugyanezt a vonalat tették meg. És a hotel is viszonylag üres volt. Tehát szerintem a reggelinél, hát ugye az egyharmada telt meg az étkezőnek. Nagyon jó volt.
Csak azért kérdezem, mert én szombat délelőtt le kellett menjek Balatonfűzfőre, utána meg át kellett menjek Balatonfüredre, és én reggel korán mentem viszonylag, akkor lefele még nem volt vízes a forgalom, főleg ugye, hogy a 8-as úton mentem, és nem az M7-esen, ami ilyenkor halál, és Fűzfőre odaértem ilyen röpke 30-35 perc alatt, majd onnan Balatonfüred ugyanennyi idő volt. Ott már kezdett nagy lenni a forgalom. Ezért is kérdeztem, hogy sokan voltak-e, mert szerintem a Balatonnál most sokan voltak, vagy én járok ritkán a Balatonra, és nem tudom, hogy...
Nem, biztos. Tudod, jó idő van, szombat van, Balatonra kell menni, nincs más opció az országban, csak a Balaton, meg a Velencei tó.
Voltatok mókust etetni?
Hol?
Hát ott Kékestető mellett van Mátaháza, és Mátaházában van egy szanatórium, egy ilyen tüdőgondozó talán, és annak a hátsó udvarán van egy kis szeglet, ahol ha bemész, akkor lehet cinegéket és mókusokat etetni, de úgy, hogy kiülsz a padon, nekiállsz a zsebedben zöhögni, és rontanak rád a mókusok, tehát oda másznak, és tök cukik.
Nagyon szerettünk volna a túra közben mókust is látni, de kettő őzet sikerült spottolni, nyilván rengeteg madarat, egy kígyót vagy csiklót, ezt még nem tudtuk eldönteni, meg foltos szalamandrákat, kicsi foltos szalamandrákat.
A túra, csak ezt az egy túrát csináltátok meg szombaton, vagy inkább kirándulgattatok, mint wellnesseltetek? Melyik volt a hangsúlyos?
Szóval, most a kirándulás egyértelműen, tehát reggeltől, tehát reggeli után elindultunk túrázni, kirándulni, és vacsorára vissza.
Ajánlod a helyet felkeresésre?
Maximálisan.
Akkor küld már át, hogy hol voltatok.
Nagyon jó volt a szállás is, a környéken rengeteg túraútvonal van, tehát komolyan ilyen nagy, többsávos kereszteződések vannak az erdőben, és 4-5-6-7, akár 8 túrajelzés is van egy oszlopon, mert annyi útvonal keresztezi egymást. Egyébként volt ott egy szakasza ugye a kék túrának is, de vannak kifejezetten bringára ajánlott útvonalak, nyilván ott a jelölés is egy kis kerékpár, egy zöld kerékpáros volt. Úgyhogy igen, tehát túra hangsúlyos volt a dolog.
Királyság. Valami jó étterem ajánlat? Ja, hát nincsen, sorry. Hülyeséget beszélek, mert ugye teljes panzióban voltatok ott a szálláshelyen.
Így van. Így van. Az éttermükben egyébként lehetett ebédelni is, de kint a kültéri medencénél egy ilyen grillterasznak hívták, és akkor kettő vagy három egyszerűbb ilyen grillkaját tudtak készíteni. Egyébként helyben csináltak pizzát, burgert, meg grillezett kecskesajtot, tehát így ebédre ezt választottuk. Ami viszont meglepett, hogy a vacsora is svédasztalos volt, de tök jó. Tehát nagyon, nagyon jó kajákat készítettek. Egyébként ilyen többszörös díjnyertes séf, azért egészen magyaros, meg vidéki ízeket, de jól átgondolva, vagy újra gondolva készített, úgyhogy rengeteget tudtunk finomat is enni.
Ott tettétek a kemencébe sült sajtortát is, amit nem, listára nem, kitoltál.
Az Gyöngyösön, mert mi már egyszer valamelyik évben nyáron, akkor nem a Mátrában, hanem a Bükkben szintén nyaraltunk, de oda egy kicsit hosszabb az út, és szerettük volna egy kicsit megszakítani valahol egy ilyen kávé meg sütivel, és Gyöngyösön találtunk egy kávézót, vagyis pontosabban cukrászdát, kézműves cukrászdát, D&G, vagy GND, kézműves cukrászda a neve, majd mindjárt megkeresem nektek, és ott tettem. Egyébként tényleg kézműves süteményeket csinálnak, cukrász műhely, nagyon jó anyag, és ami meglepett, hogy nincsenek specialty kávézóként nyilván tartva, de olyan kapucsinót tettek le elém, hogy nem tudom, az elmúlt hetekben, hónapokban nem ittam még olyan jót. Így a kemencés sajtorta mellé.
Én ettől cukrászás sztorittól ettől totálisan meg is éheztem. Mert hogy most egy kicsit diétán vagyok orvosi előírás szerint, sűrűbben kell kevesebbet enni, de a szervezetem még erre nem elt rá, úgyhogy most kénytelen vagyok enni-menni, úgyhogy elköszönnék.
Akkor jó étvágyakat.
Jó étvágy.
Menni-enni.
Cső.
Csocsi.